szépen a szót, és először is szeretnék bemutatkozni. Most vagyok a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok doktori iskolájának a másodéves hallgatója. Doktori kutatási témám a 16.-17. századi magyarországi protestáns neolatini költészet. Ezen belül most, amit a előadásához csatlakoznék, hogy konkrétan egy költői kövnek a tevékenységéről lesz itt szó, ez pedig Pál lesz magyar ivadékai. Ugye, amit a Prólész Pál Ágiász néven lehetett az előző diákban olvasni. Tehát most konkrétan ennek a költői kövnek a tevékenységéről lesz szó. Előadásom első részében, a 16. század második felében, a késő humanizmus idején európai minták hatására, ugye a történelmi Magyarországon is megjelenő sokoldalú műveltsége és klasszikus képzettsége révén kiemelkedni váló értelmiségű csoportnak, a Nobilitas Literariának és az ebből a rétegből szerveződő hazai humanista szerveződéseknek a kialakulásáról, előzményeiről és jellemzőiről szeretnék beszélni. Ezt követően pedig az előadás második részében néhány konkrét szöveget fogok bemutatni, amelyek remélhetőleg képet adnak majd ezeknek a magyarországi felvidéki erdélyi szellemi alkotói köröknek a tevékenységéről és a tagok közötti viszonyról. Ha megengedik, akkor leülök, hogy jobban lehessen majd látni a kivetített szövegeket. Tehát a Nobilitas Literaria tagjai majd mindannyian külföldi egyetemeket megjárt, világot látott férfiak voltak, többek között Wittenbergben, Heidelbergben, Marburgban és Tübingenben tanultak. A peregrináció ideje alatt látott, tanulmányozott kulturális mintákat, irodalmi tudományos tekintélyeket, példaképeket, életműveket, aztán ki-ki igyekezett a saját önálló munkásságában, hazai környezetben változatos formákban és módszerekkel követni, utánozni, imitálni. Az említett német egyetemek kétségkívül kiemelt jelentőséggel bírtak a késő humanista latin nyelvű íra hagyományainak, normáinak továbbörökítésében, terjesztésében. Például Paul Schade Melissus, a Heidelbergi Bibliotheca Palatina könyvtárosát és Friedrich Taubmann, a Wittenbergi Akadémia költészet professzorát a német késő humanizmus legkiemelkedőbb latin költőiként tartjuk számon. A felsorolt egyetemek közül a legnépszerűbb minden bizonnyal a Wittenbergi volt, ahová a 16. században a történelmi Magyarország területéről több mint 1000 hallgató iratkozott be, sőt, közép-európai szinten is a legtöbb peregrinust vonzotta. A Nobilitas Literaria réteg és az ebből kialakuló hazai humanista szerveződések kialakulásában nagy szerepe volt a Wittenbergben működő magyar társaságnak, a magyar diákok 1555 óta létező cirkuszának. Ez a szervezet eleinte csak szociális és érdekvédelmi teendőket látott el, és vitagyakorlatokat, diskutációkat tartó önképzőkörként, majd az 1580-as évektől, mikor egyébként Wittenbergben nagyszámú igen tehetséges magyarországi peregrinus is érkezett, már magasabb szintű, tudományos tevékenységet ellátó csoportosulásként volt jelen a Wittenbergi Akadémia kulturális tudományos életében. A cirkusz mintájára a 16. század második felében a történelmi Magyarország északkeleti felvidék és erdélyi régióiban is tudós csoportosulások szerveződtek. Kiindulási pontként Trencsén városát és Forgács Mihály nevét kell itt kiemelni. Forgács, aki peregrinusként megjárta Strasbourgot és Wittenberget, és a cirkusz tiszteletbeli tagja lett, 1588. november 14-én levelet írt Justus Lipsiushoz, a német alföldi humanistához. A levél megírásával szándéka nem más volt, mint hogy tudassa példaképével, idézem, ami magát inkább másnak, mint Pálasznak szentelő nemzetünk körében is vannak, akik téged tisztelnek, csodálnak, becsülnek, és hogy én kiváltképpen ezek sorába tartozom. Idézet vége. E szöveghely utal arra a magyarországi felvidéki többnyire fiatal arisztokratákból álló csoportra, akik humanista tanulmányai útján készülnek fel leendő hivatalukra, szerepükre. 1589. június 5-én kelt Lipsius válaszlevele, amelyet 1590-ben összegyűjtött levelei második kötetében nyomtatott ki, és amely írás 1592. augusztusában került Magyarországra. Ekkortájt Forgács Mihály már itthon, nagybátyának Imrén a trencséni várába tartózkodott. Ide érkezett sietve Révai Péter és Rimai János is, akik hamar felfedezték a válaszlevél jelentőségét. Nipsz Lucius a Horgácshoz címzett írásban az igazi nemességről és az arisztokrácia hivatásáról foglalt állást, és csodálkozva kérdezte, idézem, Mász uralma alatt álló eldugott vidéketek is így pálaszi ivadékokat teremts nevel, idézett vége. Majd egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy Európa akkor lenne igazán boldog és felszabadult, ha tanult és művelt nemes emberek állnának a nemzetek élén. Igaz ez a magyar földre is, amely bár más nemzete, mégis egy a humanista műveltségű nemességből verbúválódott elitnek kell azt vezetnie. A trencséni humanista kör, amelyet Rimai János később a Justus Lipsiushoz írott beszámolójában a mi csapatunknak, azaz ugye Nostra Turba nevez, majd három év múlva a Dalhorc Kristófnak címzett ajánlólevelében már a Lipsiuszi formulát használva Rólész Palladiasként emleget, tevékenységének programirataként tekintett a Lipsius által Forgácshoz írott válaszlevélre, amelynek egyébként disztihonos átiratát is ismerjük Johannes Boccaccius tollából, aki ugyancsak Pallas magyar ivadékainak saját gazdagította. És itt lehet látni azt a verset, hát kicsit homályos. Ugye ez a Justus Lipsius által Forgácshoz címzett válaszlevélnek a Boccaccius által szerzett parafrázisa. És a következőkben ebből fogok részleteket kiemelni, és azokról fogok szólni. A parafrázis szerint Lipsiuszt Forgács tehetségének ékesen szóló múzsája indította arra, hogy válaszában egyszer, mint magasztalja is a bárót. A magyar nép ritka kincsének, becsének nevezik Mihály, majd röviden utal a tőle kapott levélre, amely oly mély benyomást tett rá, hogy szerzőjét sohasem feledik. Ezután Lipsiusz Forgács mecénási tevékenységét dicséri, és többször is hangsúlyozza, mily nagyszerű dolognak tartja, hogy az ifjú báró a pálaszi sarjakat kegyes dajkaként is tápolja, nevelgeti, és egy kört teremt belőlük. Ugye ez látszik a piros nyíllal jelölt sorokban ez az idézet. Hála és köszönet illeti ezért az élénk sohasem lanyuló védőszellemért Forgácsot, aki hazája számára a veszélyek közepette erős oltalom, egyszer mint tápláló fény a sötétségben. Kívánalmai fejezi ki arra nézve, hogy a főnemesek bárók közül minél többen viseljék magukat Forgácshoz hasonló kép, tanuljanak példájából, lássák meg, hogy az erény útja hogyan gyarapítja a dicsőítetteket, érdemeket. Sürgető a helyzet, hiszen Európa saját nyilaitól átszúrva, polgárháborúktól meggyötölve szemben, ám Lipsiuszban még él a remény, hogy majd újra felemelkedik, feltámad, ha egykor mindenütt eljön a múzsa királysága, birodalma, hisz az üdvösség tarkövei ott vannak lerakva. És ez látható a következő dián, a piros nyíllal jelölt két sorban, ugye az In Regno kezdett el. Mestere azzal biztatja a gimesi bárót, hogy folytassa csak a sétát a bölcsesség tudós partjain, hisz ő lesz majd a magyar földnek szilárd oszlopa irányítója. És ha majd pálaszi sarként hatalomra jut, egyedüliként ismeri majd fel, hogy az az igazi nemes ember, ki saját műveltsége tesz híressé, annak fénye tisztábban ragyog, mint azé, ki csupán ősei csillogását tükrözi vissza erőtlen fényében. Ez pedig a kék nyíllal jelzett két sorban olvasható. Végül Lipsiusz teljes szívében barátunkká, Noster, fogadja az ifjú bárót, ezzel biztosítva a saját és az övéi tagságát egy határokon átnyúló nemzetközi tudós társaságban, a Res Publica Literariában. Ugye ez pedig a zöld vonalán viszva kiemelve a Noster, bár kicsit homályosan látszik. A trencséni csoport mellett figyelmet érdemel a pozsonyi tudós kör is, amely Radéci István humanista együttüspök és királyi helytartó kertjében egy Apollónak szentelt hásva árnyékában tartott a gyűléseit. Ezek a magyarországi humanista csoportosulások értelmiségi körök tehát szorosan kapcsolódtak egymáshoz, tagjaikat erős közösségtudat, értéktudat, elhivatottság tartotta össze, noha a tagok társadalmi, politikai, vallási, nemzeti hovatartozására nézve meglehetősen heterogén közösségek voltak ezek. A különbség ellenére a hazai humanista neolatin költészetet művelő csoportosulások között igen jó kapcsolat, barátság alakult ki, a tagok, a közösségek képviselői közötti érintkezés pedig fennmaradt írásos források levelezése, ajánlóversek, szöveget és egyéb alkalmi költemények támasztják alá. És akkor a második részben, tehát az előadás második részében pedig konkrét szövegekről fog beszélni. A 16. századi hazai protestáns neolatin irodalom legtermékenyebb jelentés és formaképző eljárása a szinkretizmus volt. A reneszánszban újjáélevő antikvitás esztétikai, retorikai, politikai hagyománya a reformáció kulturális, konfesszionális programjával ölelkezve a korszak megannyi műfaját, műfajcsoportját átadotta. A szinkretizmus magyarországi működése a 16. század második felében volt a legerőteljesebb, hiszen ekkortájt bontakozott ki a maga teljességében a pálasz magyar ivadékainak nevezett erdélyi és felvidéki humanista költői csoportosulások tevékenysége. Ez az irodalmi munkásságot is kifejtő humanista értelmiségű nemesség arra törekedett, hogy a tapasztalt és tanulmányozott német kulturális mintákat, módszertani megoldásokat saját közegébe átültesse. Ennek a hazai törekvésnek az egyik leghívebb mutatója az 1595-ös Bálfai antalógia, a balassi fivéreknek monumentumot állító 36 latin nyelvű költeményt tartalmazó kötet, amely a magyarországi neolatin költészet egyik legigényesebb funerációs gyűjteménye. Szerzői Dalkocz Kristóf, Tolnai Balogh János, Mutronius András, Petri Mihály, Martinus Mokosinus, Stanislaus Mokosinus és Leonardus Mokosinus, a már említett felvidéki humanista költőkör köréből kerültek ki. A Bálfán megjelent antológia jelentősége túlmutat önmagán, hiszen hatósugara az 1590-es esztendők más hazai latin nyelvű költeményeire is kiterjed, mondhatni generálja is azokat. A balassi hagyomány első irodalmi megszólaltatásában részt vállaló költők közül kiemelkedik Leonardus Mokosinus, evangélikus lelkész, aki a Lipton megyei Némethütcsén született. Bálfai tanulmányai után 1576-ban iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, ahol másfél évet töltött. Hazatérve pedig szülővárosában két évig volt rektor, majd 1579-ben ismét Wittenbergbe utazott, ott pedig 3/4 évig időzött. Mokosinusnak németországi tartózkodása alatt bőségesen volt ideje arra, hogy alaposan megismerje a wittenbergi körhöz szorosabban, lazábban kötődő jelentős neolatin iskolát. Ennek tapasztalatait feltétlenül hasznosíthatta a balassi fivérek emlékére írott antológiában. Szerzeményei pedig valóban kötet legigényesebb alkotásai közé tartoznak. Leonardus Mokosinus költői munkássága a bálfai antológiában való szerepléssel azonban nem szakadt meg. 1599-ben Wittenbergben jelent meg latin nyelvű hexameteres ószövetség átirata. Mokosinus tekintélyes terjedelmű művével az alkalmi költészet felől a poétika-evangélika műfajcsoport irányába mozdult el, ám irányadó alkotói törekvésként megmaradt a szinkrétizmus. A kettős értékrendszer közötti párhuzam harmónia megteremtésének igénye. A hazai felvidéki protestáns humanista kör legkiválóbbjai üdvözlik Mokosinus munkáját, a német oldalt pedig Egidius Humius képviseli, aki a kötethez járuló szám szerint első prépáció szerzője. A Humius és a Severinus Scultetus által írott előszók, mint egy keretbe foglalják Leonardus Mokosinus patronusához, Édesházi Istvánhoz címzett verses ajánlását. A kísérő versek sorát Martinus Mokosinusnak a némethütcsei iskola rektorának Anna Grammája nyitja, majd a szintén általa írott terjedelmes elégű az állja a sor. A két műfajilag is eltérő költemény között összesen 13 epigramma szerepel, melyek szerzőinek neve jól látható a dián, tehát ezeket nem fogom most felsorolni. Ők majd mindannyian fontos értelmiségi szerepet töltöttek be a felvidéki protestáns humanizmus kulturális életében. Többségük Wittenbergnél tanult, majd egyházi vagy tanári pályát választott magának. Ők mind-mind kitörő elkeseréssel és elismeréssel fogadták társuk Leonardus Mokosinus kiváló költeményét, ezzel hozzájárulva a mű hazai széles körbe való elterjedéséhez és megismeréséhez. A versírók közül kiemelkedik Bocatius, a Wittenberget megjárt későbbi kassai főbíró és iskolai igazgató. És itt látható az ő verse. Bocatius örömmel üdvözli a Biblia parafrázist és szerzőjét. Barátjának nevezi Mokosinus, ugye Ámor, ki elmondása szerint munkájáért, érdemeiért, ha Apollontól és a császártól, nem is magától az útól, bizonyosan babérkoszorút koronát érdemel majd. Makosimus a Bokáciusnak címzett dicsérő költeménye és egy levéllel hálálja meg barátja magasztaló gesztusát. És itt látható a levél. Makosimus tehát egy levelet ír barátjához, és ebben kijelenti, hogy az Ószövetség átirakhoz járuló megadó kísérő költemény közül Bokáciusz epigrammája illeszkedett a Szent Nőhöz a legtökéletesebb harmóniában. Ez látható a piros nyilván jelzett részben. Az epeljes iskolamester ajánlóverse egyébként épp időben érkezett, míg mielőtt Makosimus útnak indult volna Wittenbergben műve kinyomtatása véget, melyhez patronusától Illésházi Dobbőkezi támogatást is kapott. Ugyanígy Makosimus sajnálatát fejezi ki, hogy Balogh úr, ugye Tolnai Balogh János költeménye hiányzik a kísérő szövegek közül, de megjegyzi, hogy elmulasztott kötelességét pótolhatja majd más alkalommal. Hiszen a költői ikret benne már nem nyugszik, hanem a proféták történeteinek költemény formájába való visszahozására sarkalja őt. Ez pedig ugye a kék nyíl a jelzett részben látható. Illetve még egy epigramma is járul ehhez a levélhez, amit Makosimus ugye Bokáciusznak küldött. A költemény a következő kép hangzik: a magyar földön művészeteket tehetséggel ellátva éltetni, és a szkíta szirtet Helikon hegységé teszi. Bokáciuszt ne győzz el dalaival se a trák Orfeusz, se a görög líra szeretett szakója. Istenem, őrizzétek meg a kegyes költőt, kinek fejér a paráciumi és a császári tíz koszorúi nyarlosság. És végül egy utolsó költemény, amiről még szerettem volna beszélni, ezt Tolnai Balogh János Bokáciuszhoz írta, és ez azért fontos, mert tulajdonképpen ez a hazai felvidéki humanista alkotói kör a tagjainak a sereg személyét adja. Amik itt ki vannak emelve, ugye zölddel húztam alá azoknak a személyeknek a nevét, amelyekről itt is terveztem beszélni, tehát a német humanisták közül Taugman és Hunnius, ugye mellettük még ugye Paul Schmelissus az, akit ki kell emelni, illetve Georg Fabricius, Georg Major, illetve a magyarok közül Mudronius András, Darbot Kristóf, Grimany János, Homonai Tuget István, Tolnai Fabricius Bálint, Túri György, a Forgácsi fiak, ugye Mihály János, Zsigmond, Kaspar Pilc és ugye maga Leonardus Makosimus is megjelenik, itt látható a második sorban. És azt mondja, hogy ugye Bokáciusz tanította Makosimuszt a verselésre, aki ugye nem légyezik, alkotta meg szent művét, ezzel utal a Biblia parafrázisra. Egyébként más személyek is megjelennek még itt, akik a körhöz tartoznak, ezeket kékkel húztam alá. Természetesen majd a készülő tanulmányban ezekről részletesen is lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!